De közben mindig szemmel tartja azokat, akik benne bíznak. Hát ez a kis történet, amit elmondok, amit már majdnem elfelejtettem, de a kis könyv írásakor eszembe jutott, ez is erről szól. Édesanyám mesélte el nekünk, hogy a második világháborúban, szerencsére ti csak hírből hallottatok háborúról, jött Kolozsvárról, ahova ideiglenesen voltak helyezve, menekült egyedül a 2 éves nővéremmel Kőrös-hegyre, a rokonokhoz, a Balaton mellé. Hát ugye háborúban az utazás nem egy veszélytelen dolog. Egy fiatalasszony, ráadásul várandósan, meg egy kicsi kis gyerekkel, meg még valami csomagot is kellett vinnie. És hát Budapestig segítette őt a apámnak egy kollégája, aki közben ő maga hadifogságba került. Budapestig még volt, aki egy kicsit tudta őt segíteni, de Budapesttől már egyedül ment le Balatonföldvárra, onnét meg ugye onnét 2 kilométer Kőrös-hegy, ahol a rokonság volt. És hát mesélte édesanyám, hogy hát nagyon gondolkozott a vonaton, hogy hogy is fog ő bejutni 2 kilométerre Kőrös-hegyre. Ugye egy 2 éves gyerek, az nem bír ennyit gyalogolni, akkor még ott volt ugye egy jókora csomag is, és hát hogy ez hogy fog történni. És hát csak fohászkodott a vonaton, és mert ugyanis már ráadásul késő este futott be, ugye akkor nem lehetett válogatni a vonatok között, azon kívül örülni kellett, ha indul egy vonat, azon kívül pedig hát nem volt ilyen, hogy előre értesíti a rokonokat, posta sem működött, semmi, háború volt. És hát megérkezett vak sötétbe, de ugye akkor még tartott a háború javába, úgyhogy az állomás se volt kivilágítva. Korom sötétbe, nagy nehezen, ügyel, bajjal lekászálódott a vonatról, és a sötétbe egyszer csak hallja a nagybátyja hangját. Látni senkit nem látott, mert különösen sötét este volt, és hát belekiabált a sötétbe, hogy Imre bácsi, te vagy az. Aztán hallja a választ, Juci, te vagy az. De tiszta korom sötét volt. Hát kiderült, hogy a nagybátyja pont ehhez a vonathoz hozott ki valakit lovaskocsival. Semmit nem tudtak egymásról. És azonnal megoldódott a probléma, neki csak fölsegítette a kocsira és bevitte házig. És látjátok, ez egy példa arra, sok-sok példát lehet erre mondani, mindannyian tudunk az életünkből, hogy Isten szemmel tartja az őt félőket. Jó, Isten kifejezhetetlenül sok dologgal foglalkozik, de milyen pici dolog, hogy valaki le tud-e szállni egy vonatról, és be tud-e jutni valahova, ugye, ami nehézségekbe ütköznék. De a Jóisten még erre is odafigyel, és pont úgy megszervezi a dolgokat, hogy a gond megoldódjon. Hát, gyerekek, jegyezzétek meg ezt a bibliai igét, az Úr szemmel tartja az őt félőket. Figyel rájuk, és a szükség idején ott van, hogy segítsen. A ma délelőtti igehirdetés alapigéjét a korintusiakhoz írt 2. levél 4. fejezetéből fogjuk olvasni. A korintusiakhoz írt 2. levél 4. fejezetéből a 18. verset. Így olvasom. Nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Talán még egyszer elolvasom ezt az igét. Nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Pál apostol többes számban írja ezt, tehát úgy hangzik, mint amiről az apostol meg volt győződve, hogy ez minden kereszténynek a hitvallása és a jellegzetes lelki magatartása. És azt mondhatjuk, hogy így is volt ez még az őskeresztény időkben, de innét távolodva azért nagyon változott a dolog. Már távolról sem jellemző úgy a keresztények sokasságára ez a gondolkodásmód, mint ahogyan itt az írásban olvassuk. Szeretnék néhány sort idézni Luther Mártontól, aki ugye jóval később a 16. században a következőket írta. ez volt a megállapítás, hogy a kora keresztényei hogy gondolkoztak, vagy hogy viszonyultak például ehhez az igéhez. Igen, kevesen vannak, akik a boldog reménységet Isten országának eljövendő, soha el nem múló örökségét várják, és olyan bizonyosan várják, hogy jobban magukénak érzik, mint jelen való életüket. Kevesen vannak, akik ezt az ideig való életet csak homályos vaküvegen át, a másik örökké való életet pedig tiszta, nyitott szemmel nézik. A boldog reménységet, az égi örökséget sajnos sokan elfelejtik, e rövid élet múlandó javaival pedig sokat is törődnek. És végül ezt a buzdítást fűzi hozzá Luther Márton. A keresztény ember azonban az ellenkezőt tegye. E múló életre csak csukott szemmel hunyorogjon, az örök életre pedig tágra nyitott szemmel nézzen. E földi életben csak bal lábával tartózkodjék, jobb lábával és egész szívével pedig a mennyei életbe támaszkodjék. Ezt várja mindig, örvendező, bizonyos reményben. Ugye szép ez a néhány gondolat Luthertől a rá jellemző sajátos stílusban. És most azt a kérdést szeretném feltenni, hogy vajon mi saját magunk, hogyan gondolkozunk ránk, mi jellemző? Gyakran foglalkozunk gondolatban az eljövendő örök élettel, például. Amiről azt írja Péter apostol a levelében, hogy romolhatatlan, hervadhatatlan örökség van, eltéve számunkra, azt mondja, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen. Péter apostol írja ugyancsak a második levelében, mi új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. Hát melyikünk ne sóhajtozna föl időnként, és ismételni az emberek között elterjedt közmondást, nincs igazság a földön. Hányszor elkeserít bennünket, hogy milyen visszásak a dolgok, és ezen a földön nem oldódnak meg, és vagy nem derül ki az igazság, vagy nem történik meg az igazság jóvátétele. De milyen nagy dolog, hogy mi új eget és új földet várunk, amelyben igazság lakozik. És ez a reménység, hogyha minket tényleg foglalkoztat, és tényleg nem a láthatókra nézünk, hanem mindenek fölött a láthatatlanokra, amelyek örökkévalók, akkor azért nagyon sok kérdés is felszínre jön. És ez egyáltalán nem baj, ha feltesszük a kérdéseket, és amennyiben az ige útba tud bennünket igazítani, keressük ezekre a választ. És én úgy gondolom, hogy ezek között, a kérdések között az egyik, nem tudom, megforgott-e a mi fejünkben, az enyémben sokszor, hogy vajon az újjáteremtett földön, vajon az örökké valóságban, az Isten országában valaha jobban meg fogjuk-e érteni a mi földi életünknek a történéseit. Azt, hogy mi jól döntöttünk-e adott esetekben. Az isteni gondviselésnek a titkait, amiből most csak valamennyit látunk, ugye sokszor elmondunk egy-egy ilyen történetet, hogy milyen érdekes és milyen különös, hát ezek nem lehetnek véletlenek, de ki tudja, hogy a Jóisten hányszor hárít el veszedelmeket a fejünk felül, hányszor gondoskodik rólunk, ami nekünk, bennünk nem is tudatosul egészen. És hányszor úgy visszatekintünk az életünkre, és úgy töprengünk azon, hogy én ezt jól tettem, rosszul tettem, másképp kellett volna, jobban lehetett volna. És úgy az emberben van egy olyan kérdés, hogy valamikor jobban megértem-e saját magamat, saját életemet, vagy tudom-e nézni olyan felülnézetből, mint ahogyan az Isten látja. Szóval egyszer az Isten bölcsességével, az Isten szemével megvilágosodnak-e nekem ezek a dolgok. Vagy pedig úgy lesz az örök életben, az újjáteremtett földön, ahogy szoktuk mondani, hogy mintha elvágták volna, ez most már elmúlt, ezekkel többet minket nem foglalkoztatnak, örülünk annak a csodálatos új életnek. Ugye ezt látszik megerősíteni egy ige Ézsaiás próféta könyvében, ez Ézsaiás könyve 65. fejezetében van, a 17. versben, ott az új ég és az új föld ígéretéhez ezt kapcsolja, a régiek észbe se jutnak, ingyen sem említetnek. De ugye az emberben ott bujkál valami kis hiány érzet, hogy hát ez nagyon szép, hogyha az ember átlép a küzdelmesből a jóba, ugye ahogy egy énekünk is mondja, hogy béke lesz részem a nagy harc után, de még az ember annyi mindent szeretne megérteni, annyi mindent szeretne tisztában látni, vajon lesz ilyesmi, vagy nem lesz ilyesmi. Ha kicsit jobban megfigyeljük ezt az igét, hogy a régiek észbe sem jutnak, ingyen sem említetnek, ez az új ég és az új föld ígéretéhez tartozik. De felteszem ezt a kérdést. Ugye a jelen történelemnek a Biblia tanítása szerint Jézus visszajövetele vett véget. És mindjárt ezután a föld újjáteremtése következik, és ez a bizonyos új ég és új föld, amiről azt mondja az írás, hogy ott már a régiek észbe sem jutnak, és ingyen sem említetnek. Hát nem, mert közben még a Biblia szerint van ez a bizonyos ezer esztendős időszak. Úgy is szokták emlegetni a millennium. És a Szentírás nagyon világosan tanít arról, hogy ez miért fontos, vagy mi a jelentősége ennek az időszaknak, vagy miért van ez közbevetve, mielőtt a föld újjáteremtése történnék. De mielőtt utalnék arra, hogy a Biblia mit mond erről, szeretném mindenkiben tudatosítani, hogy ma a kereszténység körében teljesen eltérő eszmék élnek erről az időszakról a bibliai tanításhoz képest. Sorolhatom végig. Az általános közfelfogás az, hogy ez egy aranykorszak lesz itt a Földön. Ugye, ha valaki belegondol, hogy mi van a Jelenések könyve 20. fejezetében, ugye azt olvassuk, hogy Sátán megkötözve van, Krisztus uralkodik az ő papjaival, és ezt úgy szokták értelmezni, hogy ez ugyan még nem az Isten országa lesz, egy átmeneti időszak Jézus eljövetele után, de ahogy is után, ők úgy gondolják, majd Jézus a végén jön el, bocsánat, majdnem én tévesztettem el. Tehát ők úgy gondolják, hogy Jézus majd ennek az ezer éves időszaknak a végén fog eljönni, és ez az ezer éves időszak ugyan még nem az Isten országa lesz, de egy átmeneti, sokkal pozitívabb időszak, mint amiben most élünk, amikor ugyan még lesz bűn, lesz Sátán, de Sátán már megkötözve lesz, korlátozva lesz a hatalma, és azt pedig egészen szó szerint értik, hogy Krisztus uralkodik az ő papjaival, vagyis hogy ez a kereszténységnek az uralomra, győzelemre jutása lesz az egész világon, és így gondolnak egy aranykorszakra. Ezt úgy is szokták mondani, hogy ez az aranykorszak kezdődik, sokan így gondolják, hogy a zsidó nép mindenestől megtér, beteljesednek rajtuk azok az ígéretek, amelyek nem teljesedtek eddig, aztán utána a zsidók megtérése után jön a világ megtérése. Például az amerikai úgynevezett evangelical protestánsok, ezek a radikális protestánsok, akik az amerikai protestantizmus zövét alkotják, mind így gondolkoznak. Vagy például az úgynevezett messiás hívő zsidók, nem tudom, hallottuk róluk, ők is mind így gondolkoznak. És a római katolikus egyház is így gondolkozik. Ugye most csak felidézek egyetlen dokumentumot, a 16. Benedek pápa híres enciklikája, ugye nem olyan régen jelent meg, Caritas in Veritate, ugye a latin címet magyarra fordítva, szeretet az igazságban. Az egész enciklika arról szól, hogy itt a földi társadalomban a szeretet az igazságban meg fog valósulni, és konkrét programot ad, vázol fel ehhez, hogy hogyan is, és miként lehetséges ez a mai világnak a körülményei között. De azt tudom mondani, hogy ha a Bibliánkat fölnyitjuk, akkor a dolog nagyon világos és nagyon egyszerű. Akinek kezébe van a Biblia, akár lapozhatja is. Jelenések könyve 19. fejezetében van szó Jézus visszajöveteléről. Aztán jön a 20., ott van szó erről az ezer éves korszakról, és aztán jön a 21., és itt van szó az új ég és az új föld teremtéséről. Ugye így kezdődik a 21. fejezet, ezután láttam új jeget és új földet. Tehát félreérthetetlen a jelenések könyve időrendi sorrendjében, hogy először van Jézus eljövetele, visszajövetele a földre, a hatalom átvétele a földön, aztán az ezer éves időszak, és azután az új ég és az új föld fölállítása. És az is félreérthetetlen a Szentírás alapján, hogy ez a bizonyos ezer esztendős időszak alatt nem aranykorszak lesz a földön, hanem mivel ez a Jézus visszajövetelét követi, a Jézus visszajövetelét meg megelőzi ez a bizonyos nyomorúságos idő, vagy hét utolsó csapás, amiről Jézus félreérthetetlenül beszélt. Ugye olyat olvasunk a Bibliában, hogy végül minden hegy és sziget helyéből kimozdítatik, és a föld lepusztul. Tehát ez nem lesz emberi lakásra alkalmas, és a Bibliánkból egyértelműen kiderül, hogy a Jézus visszajövetelekor azokat, akik feltámadtak az ő eljövetelekor, és azok, akik kegyelemben, elváltozásban részesültek az ő megjelenésekor az élők közül, ezeket mind magával viszi a mennybe. Tehát az ezer esztendő alatt, ami földünk kietlen és puszta, Sátán átvitt értelemben van megkötözve, a tehetetlenség láncaival nincs kit elhitetnie, ő is a démonok maradnak a földön, a megváltottak pedig Krisztussal vannak a mennyben. És azt nyilván mindnyájan ismerjük, szinte csak ismételem, ami a jelenlévők nagy részének nyilvánvaló és ismert, hogy azt olvassuk az írásban, hogy az ezer év alatt a félreérthetetlen jelenések 24-ben olvassuk, adatik a megváltottaknak ítélettétel. És ugye ők már felmentő ítéletet megkapták még Jézus eljövetel előtt, a végső egyetemes ítéletben, ennek nyomán támadtak föl, vagy részesültek az elváltozásban, tehát ez nem rájuk vonatkozik. Ahogy az írás mondja is, hogy Isten házán kezdődik az ítélet, lezajlik még Jézus eljövetele előtt, és utána következik az ítélet a második szakasza azokon, akik nem engedelmeskedtek a Krisztus evangéliumának. A korintusiakhoz írt első levél 6. fejezet legelején, 3. versben viszont azt írja Pál apostol, hogy ezek a megváltottak a világot ítélik meg, és angyalokat fognak megítélni. Ugye ebből pedig az derül ki, hogy szinte az egész emberi történelmet áttekintik, a világot ítélik meg, Krisztus belevonja őket az ő ítéletének az indoklásaiba, feltárja előttük a rejtett dolgokat, és az angyalok pedig nyilván nem az Isten angyalai, hanem az elesett angyalok, Sátán és a démonai. De itt van az emberben az a kérdés, hogy és akkor mi van azokkal, akik üdvözültek, akik megváltottként lehetnek ennek a most már boldog örökké valóságnak a részesei, akik ott vannak Krisztussal a mennyben, és ők vajon soha se tudják meg az ő életüknek azokat a kérdéseit, amely őket pedig érdekelni, és hogy vajon fogják-e Isten szemével látni az ő földön élt életüket. Két bibliai igét fogok felolvasni, ami támpontot ad ahhoz, hogy erre a kérdésre tudjunk válaszolni, és ezeket mindjárt fel is olvasom. Egy dolgot már előzetesen leszögezhetünk, ami abszolút biztos, hogy ők már megkapták a felmentő ítéletet, és megkapták ennek nyomán az újjáteremtett testet, és az örök életet, és az Istennel és az angyalaival közösséget, és ők soha vádlottként nem fognak megállni Isten ítélőszéke előtt, mert Krisztus elszenvedte helyettük az elítéltetési tortúrát, elszenvedte a kárhozat büntetését, ők ingyen kegyelemből megkapták az örök életet, és erre soha nem kerül sor, ez bizonyos. De olvassuk el azt a két igét, ami mégis nagyon érdekes utalást tartalmaz. És az első ige, amit szeretnék olvasni, ez megtalálható a Szentírásban, a Korintusiakhoz írt első levélben, a Korintusiakhoz írt első levél 3. fejezetében. Így olvasom a Korintusiakhoz írt első levél 3. fejezetében. Pál apostol ugye arról beszél, hogy a lelki templomnak, az egyháznak a fundamentuma Jézus Krisztus, és erre ki mit épít? Aranyat, ezüstöt, drábakaköveket, fát, szénát, pozdorját, és utána így fejezi be a 13. verstől. Kinek-kinek munkája nyilván lészen, mert amanap megmutatja, mivel hogy tűzben jelenik meg, és hogy kinek-kinek a munkája minémű legyen, azt a tűz próbálja meg. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmát veszi. Ha valakinek a munkája megég, kárt val. Ő maga azonban megmenekül, de úgy, mintha tűzön keresztül. Most azt hiszem, tisztázni kéne, hogy mit jelent itt a munka szó. Nem csak az, amit mi szó szerint munkának értünk, hanem én úgy gondolom, hogy ez azt jelenti, hogy az egész életének a teljesítménye, az ő cselekedeteinek a gyümölcse, és hogy ez ebben olyan értékek vannak, hogy megmaradnak az örökké valóságra, vagy pedig itt nagy tékozlás történt a képességeiben, az időben, a lehetőségeiben, ez valamiképpen itt nyilvánvaló lesz. Mert azt mondja, a manapon, ugye nyilvánvalóvá lesz, és azt mondja, ha valakinek a munkája megmarad, jutalmát veszi. De ha valakinek a munkája megég, elpusztul, nem marad semmi belőle, szinte semmi, azt mondja, kárt val. Tehát valamilyen módon mégiscsak kárt val, ha nem is kerül ítélőszék elé, és nem lesz vádlott. Azt mondja, ő maga azonban megmenekül, de úgy, mintha tűzön keresztül. Ugye milyen különös ez az ige, ugye milyen nagy az Istennek a kegyelme. Lehet, hogy valaki az életében rengeteg hibát követett el, ismételem idejét, lehetőségeit, képességeit, nagy mértékben tékozolta, noha ismerte az Isten, noha elvben Isten országába vágyakozott, de ha mégiscsak magához tér és megtér, és az Isten csak mint egy tűzből kikapott üszköt is meg tudja menteni, megmenekül. Eszünkbe jutnak ilyen példák a Bibliákból, ahol egyértelműen azt olvassuk, hogy végül megtér, üdvözülni fog, de óriási kártétel marad utána, és szinte semmi nem marad az élete művéből. Hát gondolom, hogy hamar eszünkbe jutnak példák, például egy Lót, nem? Aki fiatal korától ismerte az Istent, Ábrahám unokaöccse volt, a szent életű Ábrahám mellett nőtt föl, és még a családját is elveszítette. Szinte semmi nem maradt az élete munkájából, de az Isten mégis, azt mondja a Biblia, hogy igaz, hogy az istentelnek között forgolódva elfáradt. De mivel a szívében mégis ott maradt valami, és az Isten tudja az élete legvégét minden nyomorúság ellenére, mégis arra utal, hogy őt az Isten mégis megmenti. És aztán gondoljunk más valakire, Salamon, ugye mindenkinek rögtön eszébe jut. Milyen borzalom maradt utána, ő vetette el azokat a magvakat, ami miatt ketté szakadt aztán az ország az ő halála után, ami miatt a bálványimádásba végleg elmerült az északi ország rész, Júda se szabadult meg, mert hiszen ő a bölcs Salamon bálvány templomokat állított föl, és meghajolt a bálványistenek előtt, és ez soha többet kiirtani nem lehetett az ő népe közül, és milyen borzalmas gyümölcsei lettek ennek. De ő mégiscsak megírta a Prédikátor könyvét, a megtérésének az utolsó nagy dokumentumát is, és az Isten, mint tűzből kikapott üszköt megmenti. Van egy Zsoltárban egy olyan gyönyörű ige, ahol Isten azt mondja Dávid utódairól, azt mondja, ha fiai eltérnek és elhagyják az én szövetségemet, megfenyítem őket emberi fenyítékkel, de irgalmasságomat nem vonom meg. Ugye, tehát ha mégis a szívében megfordul, nem vonja meg. Aztán jut eszünkbe egy újabb személy, Manassé. Ez a Manasséről azt olvassuk, hogy rengeteg ártatlan vértontot, Ézsaiás prófétát is ő végeztette ki. És mi minden fűzött, és bálványimádást tűzött, és varázslást tűzött, és minden szörnyűséget mond róla a Biblia. De a Biblia azt írja, hogy a babiloni hurcolva a fogságban megismerte, hogy az Úr az igaz Isten, és megalázta magát Isten előtt. És Isten kegyelmes volt hozzá, és visszakerült a földjébe, és nem szalmalánk volt a megtérése, mert ott kezdte a bálványokat írteni, és jobb út felé terelni a népét. És nem nagy kegyelem, hogy emberek még így is üdvözülnek, szinte felfoghatatlan. De mégis azt mondja az ige, hogy kárt val, mert hogy a munkája elvész, kárt val. De mielőtt megfejtenénk, hogy akkor hogy is lehet ez, még egy másik igét is szeretnék olvasni, ami a pozitív oldalra mutat rá. Ezt pedig olvasom Péter apostol második leveléből. Péter apostol második levele, első fejezetében így olvasom. Ugye előzőleg arról ír, hogy jó az, hogyha a lelki ajándékok, a lélek gyümölcsei szaporodnak az életünkben, és azt mondja, hogy a 8. versben, mert ha ezek megvannak, tehát 1-8, Péter második leve első fejezet, 8. vers, mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem tesztetek titeket hivalkodókká sem gyümölcstelenekké, ami Urunk Jézus Krisztus megismerésére nézve. És azután, ha csak a 10.-11. verset olvasom, annak okáért, atyám fiai, igyekezzetek inkább a ti elhivatásotokat és kiválasztatásotokat erőssé tenni, mert ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg soha. Mert ekképpen gazdagon adatik majd néktek, ami Urunknak és megtartónknak, a Jézus Krisztusnak örök országába való bemenetel. Ugye milyen érdekes, beszél emberekről, azt mondja, az az ideális, ha a lelki növekedés folyamatos egy keresztény életében, bővölködnek a lélek gyümölcsei, és a lélek ajándékait kamatoztatja, és azt mondja, ekképpen gazdagon adatik néktek, ami Urunk Jézus Krisztusnak az ő orokországába való bemenetel. Ugye két eltérő lehetőség. Ő maga megmenekül, mint egy tűzön át, de kárt val, munkája elvész. Másik lehetőség, hogy gazdagon adatik néki a Krisztus orokországába való bemenetel. És én azt hiszem, ezt úgy lehet megfejteni, hogy mivel ezt világosan mondja az ige, hogy az 1000 év alatt adatik nekik ítélettétel, vagyis megértik, ha az Isten intézkedéseinek a mikéntjeit, eléjük tárja Isten a tényeket. Úgy lehet elképzelni, hogy a jó és a gonosz egész nagy küzdelmét, vagy az Isten megváltása körülfolyó egész nagy küzdelmet áttekintik elejétől a végéig. És ugyebár az ő életük is össze van fonódva teljesen azokéval is, akik nem engedelmeskedtek a Krisztus evangéliumának. És én úgy tudom elgondolni, hogy a saját életünk titka is nagy mértékben feltárulnak ott. De biztosan olyan tapintatos módon rendezi ezt az Isten, hogy senki se fog lelepleződni másik előtt, senki se fog megszégyenülni mások előtt, de valamiképpen az összefüggéseket mégis érteni fogjuk, és látni fogjuk, hogy mi lett az életünk munkájával. Szembesülni fogunk az egész életünk teljesítményének az értékelésével. Az életünk munkája mérlegre kerül valamiképpen, és ezt mi tudni és látni fogjuk. Még egyszer mondom, vádról szó sincs. Némelyek nagyon félreértik, azt gondolják, hogy Jelenések könyve 20. fejezetében az a jelenet, hogy lát János apostol kicsinyeket és nagyokat állni az Isten ítélő szék előtt, és könyvek nyittatnak meg, és megítéltetnek az ő cselekedeteik szerint. Senki félre ne értse, ez nem a megváltottakra vonatkozik, hiszen ez már a 20. fejezetben az 1000 éves időszak alatt. Ez azokra vonatkozik, az a végső ítélet hirdetésre, az ítélettel való szembesülése a kárhozottak részéről. Az életkönyve bizonyára azért nyittatik meg az ő esetükben is, mert azzal is szembesülniük kell, hogy mennyi kegyelmi alkalmat kaptak, amivel nem éltek, amit elutasítottak. Ott vannak már csak a jog és a tények. Ott megítéltetnek mindannyian cselekedeteik szerint. Itt már nincsen irgalom, itt már nincsen Krisztusnak a helyettes áldozatának az érdeme, mert ezt elutasították. Ők maguk választották, hogy csak tényszerűen jog szerint ítéltessenek meg. Tehát itt nem a megváltottakról van szó, semmiképpen sem. És a Jóisten ezt valami olyan csodálatosan, bölcsen, ilyen részleteket nem tár fel előttünk az ige, de nem lehet kétségünk afelől, hogy a Jóisten ezt pontosan meg tudja oldani, hogy azért mindenki látja, hogy mi lett az élete munkájával, és akiknek gazdagon adatik, azt mondja, hogy akinek a munkája megmarad, jutalmát veszi. Ez is érdekes, hogy miféle jutalmát. Ugye sejthetjük, hogy az Isten országa más erkölcsi alapokon nyugszik, nem földi módon kell gondolkoznunk, sem tárgyi jutalom, sem rang, vagy ilyesmi. Ugye Jézus is használt ilyen kifejezést, mikor egyszer ugye tanácsot adott egy farizeus házában a szombatnapi ebédnél, Azt mondta, hívj olyanokat vendégül, akik nem tudnak téged visszahívni, és majd megfizettetik neked az igazak feltámadásakor. Hát mi ez a jutalom? Megint csak Ellen White-tól idézek egy nagyon szép gondolatot, a Bizonyságtételek 6. kötetében írja egy helyen, hogy például azt írja, hogy ez a jutalom ilyesmi lesz. Azt mondja például az a szegény özvegyasszony, aki összesen 2 fillért dobott a persejbe, és akinél Jézus szóvá tette, azt mondta, hogy többet adott, mint az összes többi együttvéve, mert nem a feleslegéből adott, hanem az ő szegénységéből mindenét, amilyen volt, odaadta. És azt mondta, azt írja ott, hogy ez az özvegyasszony az örökké valóságban látni fogja, hogy az ő 2 fillérje, amit ő szívbeli odaadással adott, évszázadokon, évezredeken át mit munkált. Látni fogja, hogy ebből kórházak épültek, szanatóriumok épültek, emberek nyomorúságának az enyhítésére, mert az ő áldozatkész adománya másokat is hasonló cselekedetre indított. És ezt mind egy összegben fogja látni, hogy onnét elkezdve, amikor ezt ő megtette, ez mi minden pozitív hatást fejtett ki, és ennek mennyi áldása és mennyi jó gyümölcse lett. Megkérdezem mindannyiunktól, van annál tisztább öröm, mint mikor az ember azzal szembesül, hogy valamit, ami tiszta indítékból, őszintén, szeretetből tettem, és annak pozitív eredménye volt. És az jó gyümölcsöket termett. Nem hiszem, hogy ennél tisztább öröm létezik. Valaminek jobban tud az ember örülni. És a Biblia azt mondja, hogy akiknek így módon gazdagon adatik az Isten országába való bemenetel, azok majd csak mind látni fogják, hogy mindaz, amit ekkor is akkor észrevétlenül tett, az még tovább gyűrűzött ennek a hatása, és ennek mi a végösszege? Hogy a megmaradt munka az mit jelent? Azt hiszem, mikor erre gondolunk, akkor megértjük, hogy miért írja azt a Biblia, akkor az igazak fénylenek, mint a nap az ő atyuknak országában. Már valaki nagyon örül, azt mondjuk ragyog az örömtől. Ha azt akarom mondani, hogy kifejezhetetlen az öröme, akkor valami ilyesmi önkéből fénylik, mint a nap az ő atyának országában. Néha arra gondolok, hogy jó, hogy újjáteremtett testet kapnak, mert ebben a testben ekkora örömet tám fizikailag se lehetne elviselni. Hogy ezt el tudják hordozni, ezt az örömet. De és akik pedig kárt vallanak, mert látja, hogy a munkája elveszett. Hogy Isten mi mindent tett érte. Erre szoktam azt mondani, hogy én úgy gondolom, hogy az 1000 év alatt ejtünk még könnyebbet. Nem állítom, mert nincsen így szó szerint megírva, de úgy sejtem. Mert nagyon érdekes, hogy a Biblia csak az újjáteremtett földdel kapcsolatban, nézzük meg Jelenése könyve 21. fejezete elején, ott mondja azt, hogy most Isten eltöröl a szemükről minden könnyet. Hiszen a Bibliában azt olvassuk, hogy Isten a teljes együttérzés, és akik Isten országába kerülnek, ők is a teljes együttérzés. Érzékenyebb az erkölcsi ítélőképességük, mélyebb a szeretetük, mint valaha. És én azt gondolom, hogy részben azok miatt, akik elvesznek, akikkel nem lehetett segíteni, részben pedig látják a saját balgaságaikat valamilyen módon, ismétlem nem lelepleződve vagy megszégyenítve, de rájönnek, hogy milyen rossz döntéseket hoztak, mennyivel jobban lehetett volna. És mekkora az Isten kegyelme, hogy mégis elfogadta őket, mégis segített rajtuk. Én azt gondolom, hogy még ejtünk könnycseppet, de valahogy ez már olyan fajta könyv lesz, amit Arany János egyszer a költőnk szép megfogalmazásban így mondott, a könny nem éget, csak ragyog. Ezek valami ilyen könnyek lehetnek, amik égetni nem égetnek, mert hiszen Isten megmentett. Isten üdvözített, Isten kegyelmes volt, inkább a hála nő. És ugyanakkor egy ilyen fájdalommal vegyes hála, de ami teljesen feloldódik az Isten kegyelmében. És most mégis itt vagyok megmentve. De én azt hiszem, sejtjük, hogy én miért beszéltem erről a témáról. Azért, hogy a jelen életünk egy pillanatig sem közömbös. Nincsenek, hogy így mondjam, üres járat napok, meg hetek, meg hónapok, és tulajdonképpen minden percnek, az időnek, a döntéseknek a felelőssége óriási. Vagy az életünk munkája megmarad, és az tovább gyűrűzik, és újabb áldásokat eredményez, vagy pedig kártétel marad utánunk, amit meg, hogy így mondjam, megéri a Jóistennek helyrehozni, vagy ellensúlyozni ennek a negatív hatását. És mégis ő kegyelmes lehet hozzánk, de lehet, hogy azért az a ragyogó könycsepp csak megjelenik az arcunkon az 1000 év alatt. Hogy milyen hálával tartoztam én az Istennek, mennyivel jobban lehetett volna, miért nem láttam én ezt akkor így, miért haboztam, miért tékozoltam időt, miért tettem rosszul. És én szívemből azt kívánom mindannyiunknak, hogy ez az ige hirdetés, ez azt eredményezze bennünk, hogy sokkal komolyabban vesszük, nem csak azt, hogy én valahogy végül becsúsztam, hogy így mondjam, az üdvösségbe, hanem azt, hogy az életünk munkája számít. Mindaz, amit tettünk, ahogyan viselkedtünk, amilyen hatásokat magunk között kibocsátottunk, mert ezeknek a hatása messze-messze gyűrűzik tovább. És már ebben az életben is boldogok lehetünk, már ebben az életben is rengeteg boldogság és öröm hárul vissza ránk, ha minden gondolatunk az, hogy mivel fizessek az Úrnak minden hozzám való jótéteményért. Ugye az Ószövetségben, a 116. Zsoltárban van ez a kérdés, és szerintem ennek sokkal gyakrabban kellene megfordulni a fejünkben, számba venni az Isten jótéteményeit, és aztán hozzák, és mivel fizessek az Úrnak minden hozzám való jótéteményért. Erről eszembe jut egy kis szemléltetés, hogy én nagyon tiszteltem és szerettem a Levendel László professzort, akivel körülbelül 10 évig dolgoztunk alkoholbetegekért, és hát ugye az ő betegei, azok vagy a felső 10 000-ből kerültek ki, akik az alkoholizmus nyomorúságával küzdöttek, vagy pedig ilyen, hát, hogy szoktuk mondani, ilyen csóró, semmivel nem rendelkező, lepusztult emberek voltak. Tehát ugye még ezekben az emberekben is benne volt az, hogy hát azért, ha ez mennyit tesz ez az orvos értelmet, hát valahogy az orvosnak ki kéne fejezni a hálát. Aztán egyik másiknak a száján kicsúszott, noha tudta, hogy a világon semmit nem tudna adni. De azért mégis megkérdezte, professzor úr, mivel tartozom? De a professzor úr azért válaszolt erre, nem azt mondta, hogy semmivel, hanem azt mondta, hozzon maga helyett egy másik beteget. Hozzon maga helyett egy másik beteget. Mert ez volt az ő életének is a nehézkedési törvénye. És megkérdezem, ha mi feltesszük az Úrnak a kérdést, hogy mivel fizessek az Úrnak minden hozzám való jótéteményért, akkor vajon az Úr nekünk is nem valami hasonlót mond? Mit tudsz te adni nekem? Az Úré minden. De valamilyenben nélkülözhetetlen a te szolgálatod, nélkülözhetetlen a te közreműködésed. Add tovább az örömért, hozz ide hozzám egy másik beteget. Ez az, amiben te közreműködni tudsz, ez amivel tenni tudsz az Istenért. És bárcsak mi az élet felül így gondolkoznánk, hihetetlen érték, minden óra, minden nap, minden lehetőség. És gondoljunk ne csak erre az életre, így úgy leírjuk valahogy, aztán az Úristen majd valahogy az ő kegyelméből üdvözi, csak hogy oda jussak. Nem. Az nem mindegy, hogy kárvallással, fájdalomat kell még átélnünk az 1000 év alatt, és majd inkább így mondanám bánkódást, és szomorúságot, vagy pedig gazdagon adatik, és fénylenek, mint a nap az ő atyuknak országában. Én kívánom, hogy a Jóisten őrizze meg az emlékezetünkben ezt, hogy nem a láthatókra nézzünk, hanem a láthatatlanokra. Úgy éljünk a láthatóban, ahogy Luther írta, hogy az egyik szemünkkel mindig a láthatatlanra nézünk. És elsősorban nem azért, hogy én mivel fogok szembesülni, hanem a háláért, a szeretetért. Így éljünk. Én szoktam emlegetni, hogy 2 bibliai ige a Biblia főigéje. Az egyiket mindenki tudja szerintem, mert gyakran emlegettük, János 3.16. Azt mondja, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. De nem tudom, tudjátok-e mi a párja, ami a másik főige. Véletlen, nyilván ennek önmagában nincs jelentősége, a Bibliában nincs számmisztika, de megjegyezni nagyon könnyű. Ez János 3.16, az meg 1 János 3.16, János első levele, 3. fejezet, 16. vers, elolvasom? Talán nem olyan ismerős. Felolvasom, hogy hangzik ez szó szerint. János első levele, 3. fejezet, 16. verse ezt mondja. Arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő az ő életét adta érettünk. Mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánk fiaiért. Nyilván nem mártíromsággal, nyilván nem szó szerint, de úgy, hogy hozzon egy beteget maga helyett. Úgy, hogy részt vegyünk az Istennek abban a munkájában, abban a küzdelemben, amit ő folytat emberek megmentéséért. És hogy azonosuljunk vele, hogy nekünk ez a fő gondolatunk, ez a fő célunk, ezt soha nem veszítjük szem elől. Tehát ő az ő életét adta értünk, ebben mutatta meg az ő szeretetét, és mi is kötelesek vagyunk erkölcsi alapon, ez a méltó válasz, odaadni a mi életünket a mi atyánk fiaiért. Van egy mondat, szintén Ellenvájtól idézem, a Bizonyságtétel 8. kötetében írja egy helyen, azt írja, bármit veszítesz ide lent, tökéld el, hogy elnyered a mennyet. Én is nagyon szeretem ezt a mondatot. Egyszer idéztem egy erdélyi táborban, és eltelt egy év, újra mentem oda, jött velem a szószékre valaki, egy ilyen középkorú férfi testvérünk, és ahogy megyünk föl a szószékre, ezt csak kihúzza a zsebéből, egy kis papírcsík volt. Ez volt ráírva, bármit veszítesz idelen, tökéld el, hogy elnyered a mennyet. Azt mondja, ez nekem annyira megragadta a figyelmemet tavaly, hogy fölírtam egy ilyen kis papírcsikra, és mindig a zsebembe hordom. Olyan döbbenet volt nekem, mikor megtudtam, hogy a következő évben ez a derék középkorú férfi meghalt. De arra gondoltam, hogy milyen érdekes az Istennek a gondviselése, hogy őt akkor megragadta ez a mondat, a zsebében hordta ezt, és a Jóisten valahogy így készítette őt, hogy ő neki ez nagyon fontos legyen erre felkészülni, hogy azt elnyert. És én kívánom, hogy ez legyen a mi életünk elmondata is, hogy bármit veszítesz ide lenn, tökéld el, hogy elnyered a mennyet. Az új jég, az új föld, ahol igazság lakozik. És még az is hozzájön, hogy nem mindegy, hogy nyerem el. Gazdagon szeretnék az Isten országába bejutni. És szeretném, hogy örömet szerezzek a megváltónak. Szeretném a hálámat kifejezni azzal, hogy így használom fel az életemet. Én kívánom, hogy ez az ige nagyon visszhangozzék bennünk. Nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, nagyon ideig valók, de a láthatatlanok örökké valók. És hűséggel azért is élünk itt a láthatóban, hogy már most gondolunk és készülünk a láthatatlanra. Isten tartsa meg az ő igéjét mindannyiunk számára. Amen.